Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ennek a mai igehirdetési alapigének van két olyan főszereplője, akiknek a nevét már talán sokat hallottuk, de itt most nagyon fontos kicsit megismerni az életüket is. Az egyik Heródes, a másik pedig a felesége Heródiás. Tehát a harmadik főszereplő Keresztelő János, aki itt már azért meglehetősen passzív szerepet játszik ebben a történetben. Mielőtt felolvasnám az igét, hadd mondjak néhány szót erről a családról. Heródes Antipászról van szó, aki valamikor Krisztus előtt 20 táján született, tehát a történetünk idején egy 50 év körüli férfiről van szó, akinek Nagy Heródes volt az apja, az a Nagy Heródes, aki Jézus születésekor élt, és akinek a nevéhez a gyermekgyilkosságok is kapcsolódnak. Nagy Heródes félig volt zsidó származású, a gyermeke pedig még annyira sem, hiszen Heródes Antipásznak az édesanyja egy Máltákis nevű szamáriai származású asszony volt. Tehát azért egy szamáriai asszony, egy félig zsidó apától származó uralkodó nem éppen volt a zsidóknak a kedvence. Krisztus előtt 4-től, vagyis az édesapja halálától egészen Krisztus után 39-ig uralkodott, hogy pontosan mikor halt meg, azt nem tudjuk, de hogy arról majd mindjárt szólni fogok. Az ő címe az nem király volt, meg császár és egyebek, hanem negyedes fejedelem, vagyis tetrarcha. Ennek az volt az oka, hogy miután meghalt az apja, Nagy Heródes, azután a rómaiak felosztották a fiai között a területet. Gondolom azért, hogy minél kisebb területen nem tudnak annyira megnőni és annyira hatalmasak lenni, jobban kézbe lehet őket tartani. És Antipász pont Galileát és Péreát kapta, azokat a tartományokat, ahol Jézus már gyerekkorától élt, és ahol a működésének azért a nagy része ott volt, hiszen ide tartozott Názáret, Kapernaum, a genezáreti tónak a környéke. Milyen ember volt? A kortársak szerint nem volt egy olyan erőskezű és véreskezű uralkodó, mint az apja, aki a saját feleségét, gyermekét is meggyilkoltatta, hanem sokkal inkább egy ilyen ravasz, meglehetősen ingadozó politikus volt. És hát annyira hűnek akart látszani Rómához, hogy azon a területen, ahol uralkodott, épített római mintára egy nagy várost, aminek a Tiberiász nevet adta, ugye Tiberius császárról elnevezve. Találkozik Jézussal is, és felbukkan az evangéliumokba is. Lukács evangéliumában mennek oda a farizeusok, és mondják Jézusnak, menj el innen, mert Heródes meg akar öletni téged, itt erről a Heródesről van szó. És hát van egy nagyon tragikus találkozásuk a passió történetben, hiszen ehhez a Heródeshez küldi át Pilátus Jézust, és ugye ő az, aki cselekedett volna csodát látni. Ahogy említettem, ő más területen uralkodott, de természetes volt, hogy egy nagy ünnepen ott volt ő is Jeruzsálemben. Az ő felesége volt Heródiás, akiről majd szólni fogok, aki egy nagyon-nagyon rámenős, erőszakos asszony volt, és tulajdonképpen mondhatnánk, hogy a sors fintora, de inkább azt mondom, hogy a gondviselésnek a munkája, hogy pont Heródiás rámenősége miatt buktak el mind a ketten, hiszen felesége volt az, aki rábeszélte, hogy menjen el Kaligula császárhoz, az új császárhoz, és kérjen magának királyi címet. A császár ezt rossz néven vette, és nem, hogy királyi címet nem adott neki, hanem leváltotta és száműzte őt, és a mai Lyon területén, Franciaországban halt meg, meglehetősen nagy szegénységben és nagy szégyenben. Erről az emberről van szó, és ha ezt a hátteret nézzük, hogy egy meglehetősen ingadozó ember áll előttünk, egy olyan ember, aki nagyon-nagyon a felesége befolyása alatt áll, és még nem olvasta a bibliai történetet, akkor még inkább érthető lesz az a történet, és még inkább valós ez a történet, hiszen pontosan így viselkedik a Bibliában is, és pontosan ez okozja az ő vesztét is. Így hallgassuk meg tehát a bibliórai sorozatunknak a folytatását, a mai igénket, hogy megírva találjuk a Márk írása szerinti evangélium 6. fejezetében a 14. verstől a következőképpen. Hallott erről Heródes király, mert Jézus neve ismerté vált, és azt beszélték, hogy Keresztelő János támadt fel a halálból, és ezért vannak benne a csodatévő erők. Mások pedig azt mondták, hogy ő illés, ismét mások azt beszélték, hogy olyan, mint valamelyik proféta. Amikor Heródes ezt meghallotta, így szólt, az a János támadt fel, akit lefejeztettem. Ez a Heródes fogadta el ugyanis Jánost, és záratta börtönbe a testvére Fülöp feleségének, Heródiásnak a kedvéért, mivel feleségül vette őt. Mert János megmondta Heródesnek, nem veheted el a testvéred feleségét. Heródiás ezért megharagudott rá, és meg akarta öletni. De nem tehette, mert Heródes félt Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent ember, ezért védelmébe vette, bár hallgatva őt gyakran zavarba jött, mégis szívesen hallgatta. De jött a kedvező alkalom, amikor Heródes a születés napján lakomát adott főembereinek, vezéreinek és Galilea előkelőinek. Ekkor Heródiás leánya ment betáncolni. Ez kedvére volt Heródesnek és a vendégeknek. A király ezt mondta a leánynak, kérd tőlem, amit csak akarsz, és megadom neked. Meg is esküdött neki, bármit kérsz, megadom neked, akár országom felét is. A leány kiment, és megkérdezte anyjától, Heródiástól, mit kérjek. Az pedig ezt válaszolta, keresztelő János fejét. A leány nagy siefőbe ment a királyhoz, és azt kérte, szeretném, ha rögtön ideadnád nekem egy tálon keresztelő János fejét. Ekkor a király nagyon elszomorodott, mert a vendégek előtt tett esküje miatt nem akarta őt elutasítani. Azonnal el is küldte a hóért, és megparancsolta, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte Jánost a börtönbe, elhozta a fejét egy tálon, és átadta a leánynak, a leány pedig odaadta azt az anyjának. Amikor ezt meghallották a tanítványai, eljöttek, elvitték a holttestet, és egy sírboltba helyezték. Ez Isten igéje. Amen. Ez az egész történet leírása, ez egy visszaemlékezés. Amikor Jézus elindul, akkor Heródes megijed attól, hogy keresztelő János tért vissza, mert valamit ő már korábban tett keresztelő Jánossal. És tulajdonképpen itt mesélik el ezt a történetet, keresztelő Jánosnak a félelme, vagy Heródesnek a félelme hozza elő ennek a történetnek az eseményeit. És azt látjuk, hogy jóval korábban keresztelő János volt az, aki odaállt Heródes elé, és bátran megmondta neki az igazságot. Megmondta azt, hogy itt nem arról van szó, hogy valamit ő rossznak lát, vagy hogy erkölcsileg ez egy kicsit nehezményezhető, amit ő elkövetett, hanem három helyen is nagyon súlyosan megsértette a mózesi törvényt. Az első, amit megsértett, hogy nem volt szabad elvenni a testvérnek a feleségét, addig, amíg a testvér élt. És Heródiás korában Fülöpnek volt a felesége, Heródes Antipásznak a testvérének, de úgy látta, hogy nagyobb karrier futhat be a másik uralkodó oldalán, és úgy vette feleségül, hogy a testvére még élt. Ez a mózesi törvény szerinten nagyon komoly bűn volt, Mózes harmadik könyvében ezt olvassuk. Ha valaki elveszi a testvére feleségét, az utálatosság. A második az, hogy Heródes egy teljesen törvénytelen válást folytatott le emiatt, hiszen neki már volt felesége, egy arab királynak, Aretász királynak a lánya, akit egyszerűen egy másik nő miatt eldobott. Ez is tilos volt a zsidóknál. Ezt nem lehetett így megtenni. És a harmadik pedig az Heródiásnak volt a bűne, aki törvénytelenül cselekedett, amikor elhagyta a férjét azért, hogy annak a testvérével éljen. Ez is házasságtörésnek számított. Tehát bármelől nézzük, azt látjuk, hogy nagyon komoly bűnöket követett el ez a Heródes és a felesége. És még egyszer mondom, itt nem arról volt szó, hogy ez úgy lehetett volna egy kicsit mérlegelni, hogy ez most jó vagy nem, ez egyértelműen törvényszegés volt. És keresztelő János, mint Istennek az embere, erre mutatott rá, és azt mondta, hogy ez így nem helyes. Ha belegondolunk abba, hogy Heródes és a felesége mit tett, akkor elmondhatjuk azt, hogy ez a viselkedés egy nagyon-nagyon magas lépcső már az emberi gonoszságban. Miközben egy olyan lépcső, amikor az ember már nem úgy a szürke zónában mozog, és próbálja leplezni a bűneit, hanem teljesen átgázol mindenen. És nem érdekli azt, hogy bárki ezt látja. Nem érdekli azt, hogy bárki ezzel foglalkozik. Meg se szólal a lelki ismerete. Nem azt mondom, hogy az jobb, amikor valaki titokba tesz dolgokat, vagy képmutató módon, de ott még az ember akkor próbálja legalább titkolni, vagy legalább önmaga előtt érzi, hogy azért ez nem annyira helyes. Heródes annyira fölötte érezte magát a Tóra parancsolataival szemben, és az egész nép törvényével szemben, hogy egyáltalán nem érdekelt. Azt mondta, hogy kezemben van a hatalom, bármit megtehetek, és nem érdekel, mit gondoltok, nem érdekel, hogy mit gondol az Isten. Nyíltan fölvállalta a törvényszegést, és nem törődik se a látszattal, se az Istennel, se a néppel. És ha belegondolunk, ez a viselkedés nagyon jellemző azért a mai korunkra. Mai korunkban is azt látjuk, hogy egyfajta szemérmesség, ami régen még ott volt talán bűnökkel szembe, az teljesen eltűnt az emberekből, és amit szégyelni kéne, az sokan nagyon-nagyon büszkén hirdetik, és nagyon büszkén beszélnek róla. Az elmúlt napokban több híres emberről hallottam, aki vagy kérkedve, vagy nem éppen kérkedve, hanem szomorúan, de elmondta, hogy hát neki már nem egyszer volt szexuális viszony egy másik férfivel, nem olyan nagy dolog ez, ettől még nem érzi magát homoszexuálisnak, de ez úgy benne van. Nem tudom, hogy erről régen ki beszélt volna, hogy ilyetlen ki tett volna ilyet. És nagyon sok mindennel az emberek abszolút kérkednek, már nem számít, már lehullanak rólunk azok a dolgok, amik visszatartanának mindent. Elveszett a félelem attól, hogy mit szól ez az Isten, vagy mit szól ehhez egy másik ember. Az utolsó gátak szakadnak el ma nagyon-nagyon sok embernek az életében, miközben ők ezt teljes szabadságnak gondolják, és mégis rabként élik az életüket. És nagy Heródes is egy olyan helyzetben volt, hogy azt gondolta, hogy én bármit megtehet. Rómaiak, kegyeltse vagyok, nem tud ellenem jönni senki, nincs olyan hatalom, nincs olyan erő, ilyen zelóta erre-arra flágzadozik, de nem tudnak mit tenni én velem. És ebben a helyzetben, mivel ez ennyire nyilvánvaló volt, ezért ezt mindenki látta. Ezt nem tudta Kajafás, ezt nem tudta Annás, aki korábban volt főpap. Ezt nem tudta az összes többi farizeus és írástudó. Ezt nem tudták azok, akik elmentek oda hozzá, és akár ott pénzt kértek tőle valamilyen építkezésre, vagy áldozati oltár dologra, vagy bármire. Ezt mindenki tudta, a legegyszerűbb ember is tudta. És hogy van ez, hogy senki nem szól? Hogy van az, hogy egyedül János mer megszólalni? Persze tudjuk a választ, mindenki féltette a saját életét, féltette saját magát, féltette az egzisztenciáját, az állását, az életét. És mennyire más az, mint az apostolok cselekedeteibe olvasunk. Akkor, amikor mi is talán ilyen helyzetbe kerülünk, hogy félrenézünk, vagy nem szólunk nyilvánvaló bűnöknél, akkor jusson eszünkbe a két tanítvány, akiket bevisznek a nagy tanács elé, apostolok cselekedeteiről szóló könyv 5. fejezetében olvassuk. Bevitték, és a nagy tanács elé állították őket, a főpap pedig elkezdte a kihallgatásukat. Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak a nevében, s íme egész Jeruzsálemet betöltitek tanításotokkal, s ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Péter és az apostolok így válaszoltak, Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embernek. Ez a bátorság volt meg keresztelő Jánosba, és nem félt kimondani ezt Heródesnek, hogy nem szabad ilyet tenni. És ez a prófétai bátorság hiányzik, azt gondolom, a mai világból, és hiányzik sokszor belőlünk is. Inkább egy ilyen komfort keresztények vagyunk, vagy a biztosra játszunk, nehogy kiúzzuk a gyufát, akár a politikánál, akár a másik embernél, akár a főnöknél, akár a szomszédnál, vagy bárki másnál. És szembe jönnek nagyon-nagyon nyilvánvaló bűnök, de valahogy nem merünk megszólalni. És itt jön elő egy nagyon fontos tanítás, ami már az Ószövetségnek és a sajátja, főleg Ezékiel prófétánál, hogy Isten nagyon-nagyon kegyelmes. Isten megtehette volna azt, hogy azt mondja Heródesnek és a feleségének, hogy itt azonnal agyonütt titeket valami isteni tűz, vagy bármi más, vagy megnyílik alattatok a föld, de Isten nagyon sokszor kegyelmes, és lehetőséget ad a megszólalásra. Isten lehetőséget adott az elgondolkodásra Heródesnek is, és majd látni fogjuk azt, hogy mennyire különleges az, hogy Heródes valahol ezt az egészet elkezdi átérezni. Milyen az, amikor elfogok valakit, börtönben van, és mégis én félek tőle. Lemegyek hozzá beszélgetni, és valahogy a szívemben marra mit mond. És gyáva vagyok elengedni, mert félek a feleségemtől, de gyáva vagyok megöletni is, mert valahol a szívem mélyén tudom, hogy igaza van. Nagyon jól leírja a Szentírás Heródesnek ezt a fajta helyzetet. Hogy nem annyira megáltalkodott, mint amennyire az apja volt, hogy egyből egy csecsemőket megölett, nem vagy egy keresztelő János szintű embert, hanem Isten megengedi, hogy újra és újra a börtönben lévő keresztelő János figyelmet. És azt mondjak most erről nagyon nagy néhány gondolatot, hogy köszönjük meg Istennek, ha ebben a sokszor nagyon-nagyon gyáva világban ad olyan embert, aki figyelmeztet minket. Hogy nem megharagudjunk, nem megsértődjünk, hanem lehet, hogy rajta keresztül éppen egy keresztelő János féle figura próbál megszólítani. Ezékielnél olvassuk, ha nem figyelmezteted őt, akkor meghal ugyan vétke miatt, és emlékesen marad meg igaz tetteinek, amelyeket véghez vidd, a vérét tőled kérem számon. Vagyis, keresztény emberként, a másik embert, nagyon fontos, mindjárt mondom, mit nem szabad, figyelmeztetni az kötelező. Ha elmegy egy beteg az orvoshoz, akkor az orvosnak kötelező ott megvizsgálni, meg valami gyógyszert adni. Nem mondhatja azt, hogy hát olyan kellemetlen lenne neki most elmondani, hogy ilyen betegsége van, hát inkább nem mondok neki semmit. És milyen kemény ez, hogy azt mondja, hogy ha nem tesszük, akkor a vére a mi kezünk köz, a mi életünk köz. Egészen megrázó ez, ha tényleg komolyan hoztuk. És sokszor azért nem tesszük meg, mert nem értjük, hogy mi a feladatunk. Mi nem a feladatunk? Ugye nem az a feladatunk, hogy nekünk kell őt megtéríteni. Sokszor azért nem szólunk, mert úgyse fog megtérni. Nem az a feladatunk, hogy az ítélettel fenyegetőzzünk. Keresztény Jánosnak annyi feladata, hogy elmondta, hogy ez nem jó. És próbálta oda vinni valahogy Isten elé Heródest is. Ahogy Heródest ott billent, ez valami egészen különleges lelki küzdelem, mert én át tudom képzelni azt, hogy lehet, hogy már közel volt ahhoz a helyzethez, mikor azt mondja, hogy én elengedem ezt az embert, mikor a sátán egy nagyon nagy támadást intézett, hogy látta, hogy ez lett belőle, és visszabillentette Heródest egy olyan helyzetbe, onnan már nem volt kiút. És nem is kellett olyan sok hozzá. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy nem az a mi feladatunk, hogy meggyőzzünk valakit. Nem az a mi feladatunk, hogy utasítsunk, vagy vitába szálljunk vele. De az feladatunk, hogy figyelmeztessünk, hogy figyelj, nem jó. Nem ezen az úton kell járnod. Egyik feladatunk a figyelmeztetés, a másik pedig az, hogy ha minket figyelmeztetnek, akkor gondolkozzunk el ezen. Különösen akkor, ha ez tényleg az Istentől jön. És itt van előttünk Heródes, akinek ez az életében megtörténik, még lehetett volna ráhatni, még lehet, hogyha a többen mellé állnak és többen szólnak, a főpap is, meg egyéb bizalmi emberei, akkor lehet, hogy elgondolkozott volna. De itt jön ez, amiről beszéltem, hogy volt egy külső hatás, a felesége, aki szívből gyűlölte keresztelő Jánost, az ő egóját sokkal jobban sértette az, amit keresztelő János mondott, és ott volt mellette azért, hogy a Szentlélek munkálkodott a szívébe. Ismerünk-e még ilyen embert? Ismerünk-e olyan embert, akinek ott van a hatalom a kezében, és kimond egy ilyen mondatot, hogy semmi bűn nem találok benne. És van egy erősebb nyomás. Felnyomunk Rómánál. Világosan van. Jézus Krisztus kereszt halálánál ugyanez játszódik le egy ember életében. Pilátusnak még sokkal inkább ereje, hatalma, minden megvolt. És ráadásul a római jog is mögötte állt. És mégis ott is ezek a támadások, amik ott voltak, ezek megijesztették őt, és ugyanúgy elbukott. Ezt látjuk Pilátusnak a történetében is. És ez a kettősség ma is ismerős a mi életünkben, amikor döntünk, tudjuk, hogy mi a helyes, mégis sokszor a környezetünk az elvárása, az emberek védeménye, a szégyenérzet valahogy erősebb bennünk. És Heródes inkább a vendégei előtt akart férfi maradni, meg erős uralkodó, mint hogy engedelmeskedett volna Isten színe előtt. És ez az emberi gyengeségnek a tragédiája, elég egy meggondolatlan eskü a vendégek előtt, elég egy ilyen helyzet, és János feje már is ott van egy tálon. És ez nagyon, nagyon hangsúlyos és nagyon-nagyon fontos. Ma hetedikes gyerekekkel beszélgettünk arról, hogy Isten hogyan munkálta át Péternek a jellemét, és azt kértem tőlük, hogy írjátok le, hogy milyen rossz tulajdonságaitok vannak. És hogy melyik ellen szeretnétek harcolni. És azt mondtam nekik, hogy de mindig mondták, hogy de olyan nehéz. Nem fogok olyan sokat beszélni, de mindig mondanom kell, és nekem kell egy ilyen utolsó szó, akár a szülővel szembe is. Azt mondtam nekik, hogy tudjátok, miért van ez? Mert az emberi életben a leghosszabb út az 30 centi, ami a szívünk és az agyunk között van. Mert agyilag megfogadod és tudod. De amikor hirtelen egy olyan helyzet van, amikor valami felkorbácsolódik, ugye vasárnap hallottuk, hogy éppen a harag és az irítség, itt egy teljesen más, egy vágy korbácsolódott föl, akkor nem az lesz, hogy jaj, mit is fogadtam meg, hanem ami a szívünkben van, az jön. Ez így lehet igazán megváltoztatni, hogy az ember a szívét tudja megváltoztatni. Hogy tényleg Isten szent lelke tudjon uralkodni a mi szívünkbe, és tudja irányítani a dolgokat. Mert nézzük meg, mennyire törékeny az emberi élet. Hogy mennyire igazából mondhatjuk azt, hogy semmilyen megjelen. Én elhiszem, hogy ez a lány, egyébként Salomének hívták, biztos nem izgatóan táncolt, meg elborult az agya, de ezért ilyen. És gondoljuk el ezt a családi viszont, nem? Megkérdezi, hogy gyerekem eleve ott táncol, és örülök neki, hogy fölkelti a vágyat a mostoha apjába. Milyen pervez történet ez. Merről van szó, megkívánja a saját mostoha lányát. Az anyja megörül neki, mert akkor így befolyásolhatja a király. És akkor mit csinál a lány? Megkérdezi anyját, hogy mit kérni. És akkor azt mondja, hogy hát az, hogy öljenek meg egy profétát, akkor na persze, akkor ezt kér. Mennyire befolyásolva volt itt mindenki, mennyire rettenetes ez az egész történet. És a vége az azért az, hogy Istennek egy nagy profétája, akiről Jézus azt mondta, hogy a Földön a legnagyobb lesz, ő így hal meg, ezért hal meg. Mert úgy akart Heródes férfi lenni, hogy közben teljesen férfiatlan, gyenge ember volt. És amikor ilyen helyzetben vagyunk, akkor a mi életünkben is ez egy óriási nagy kérdés. És hagyj kérdezzem ma meg, nem csak tőletek, magamtól is, hogy ebben a történetben a négy lehetőség közül kik vagyunk. Isten igéjével nyílt aztán a szálló Heródes. Az igazságot megértő, de azt követni gyáva Heródes. A tekintetet a bűnről gyorsan elfordító, megszólalni nem merő főpapok. Vagy Isten igéje mellett kiálló, ha kell, az üldözést is vállaló keresztelő János. Mindegyik egy lehetőség. És azt látjuk, hogy az ember valamikor egy idő múltával több helyzetben is lehet, hiszen Heródes volt, hogy nyíltan szembefordult Isten igéjével, volt, hogy megértette az igét, de gyáva volt követni, sok mindent átélt különböző helyzetekbe, de bukás lett a vége. És Isten arra bíztat minket, hogy mi legyünk bátor keresztelő Jánosok. És ez nem feltétlenül arról szól, most itt kimenve mindenkinek keresztelő János stílusába, egy viperák fajtatai és egyébként. De ezt lehet szeretettel mondani, ezt lehet kedvesen mondani. És hogy körbenézek ki, hol dolgozik, mindenhol vannak olyan embereket, tanári vagy ügyvédirodában, bárhol, kozmetikusnál. Azt mondja, figyelj, biztos, hogy jó egy. Nem biztos, hogy lehet, hogy ez már elég. Nem biztos, hogy egy kicsit el kéne csendesülni, nem biztos, hogy egy kicsit imádkozni kéne. Biztos, hogy az Isten ezt akarja tőled. És már nagyon sok minden megváltozhat. Ez az, amit az Úristen ma szeretné így a szívünkre helyezni. Egyrészt ott van egy figyelmeztetés, hogy mennyire törékenyek vagyunk. Mi akkor is azt gondoljuk, hogy erősek, és kézben tartjuk a dolgokat, és tudunk így libikókázni az életnek különböző helyzeteiben. A másik pedig az, hogy Isten azt szeretné, hogy bátran álljunk ki az ő igéje, mert egy olyan világban, amikor ez nagyon sokat nem számít, amikor nagyon sokan nyíltan szembe mennek vele. De vegyük komolyan Máté evangéliumából Jézusnak a szavát, ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig nem ölhetik meg. Lehet, hogy igen, Keresztelő Jánosnak a testét megölték, de a lelkét azt nem tudták, és úgy halt meg valóban emelt fővel, hogy tudta, hogy hova megy, és hogy mi lesz az ő életének a folytatása. Amen. Imádkozzon. Úrunk Istenek, egy kicsit így mélyebben átgondolva ezt a történetet, talán valóban egészen irtózatosnak látjuk mindazt, ami itt történik, milyen mélyre tud süllyedni az ember. De ez a történet nem azért van itt, hogy mi elszörnyűködjünk rajta, hanem azért, hogy figyelmeztessen. Istenünk, talán mi is megjártunk már rettenetes mélységeket te nélküled, amikre nem vagyunk büszkék, amit nem szívesen mutatnánk meg. Köszönjük, hogy te kiragadtál minket, és köszönjük, hogy őrállóvá tettél minket. Hogy a mások figyelmeztetése, szeretetteljes megszólítása, az nem egy szabadon választott feladat, hanem az kötelességünk. Ezért küldött szerte szét tanítványaidat, hogy továbbadják az evangéliumot. És az evangéliumban ott van a figyelmeztetés is. Ott van a bátorítás is, és ami legfontosabb, ott van a bűnbocsánat lehetősége is. De hogyan higgyenek az emberek, ha nem hallanak te rólad? Úrunk Istenünk, téged kérünk, hogy így tudjuk mi életünket megőrizni, és más életében pedig úgy segíteni, támogatni, hogy az valóban rád mutató legyen, és az valóban előre vigye őket a hitnek az útján. Amen.